Ez itt a Szakmai Ártalom mezőgazdasági podcast agrárszakemberek számára. Meghívott szakértőinkkel a növénytermesztés aktuális, legégetőbb kérdéseit vitatjuk meg, miközben tippekkel, jó tanácsokkal látunk el titeket. Tartsatok velünk a hatékony termelés érdekében! Jó szórakozást kívánunk az adáshoz!
Üdvözlöm a Szakmai Ártalom hallgatóit! Én Berecki Máté vagyok, és el is érkeztünk a kertész külön kiadás második epizódjához, ahol többek között az almafa varasodás és szőlőfeketerotthadás elleni védekezések kihívásairól és megoldásairól fogunk beszélgetni. Ha még nem hallottad volna az első részt, mindenképpen hallgass meg. A második részhez pedig jó szórakozást kívánok!
Igen, és hát ugye az alma vonatkozásában azért továbbra is az almafa varasodás adja a növényvédelmi kezelések gerincét, de mégis mitől lehet az, Laci, hogy ez a varasodás kórokozó ennyire hatékony, és miért van az, hogy gyakorlatilag az alma növényvédelmében szinte az összes gombaölőszeres kezelés ez ellen irányul?
Igen, talán azt lehet mondani, hogy a varasodás gomba az almába az egyik leggyorsabb járványdinamikájú gomba, és minden egyes zöld növényi részt megtámad, és olyan súlyosan, hogy nagyon komoly termés kiesések vannak, és a védekezésekre pedig rövidebb idő áll rendelkezésre, egy moníliához képest, egy lisztharmathoz képest összehasonlítva. És maga a varasodás az egy annyira jól adoptálódott az alma kultúrához, hogy már 200 éve, több mint 200 éve írták le, mint almakárosító gomba a varasodást. De a kutatási eredmények alapján azt tudjuk mondani, hogy 1400-as évekből vannak olyan festmények, ahol gyümölcscsendéletekbe úgy ábrázolják az almát, hogy varasfoltok vannak rajta. Tehát ez egy nagyon-nagyon régi és nagyon jól adoptálódó betegség a varasodás az alma kultúrához. A járvány dinamikájáról egy röviden csak annyit, hogy nagyon a tavasszal mindig a termőtestekből lévő aszkospórák kiszóródása alapján indul meg a fertőzés. Annyira széles hőmérsékleti tartományban tud az aszkospóra kicsirázni, hogy 0,5 Celsius fok és 31 Celsius fok között képes csirázni. Ez egy annyira jó alkalmazkodást mutat a hőmérsékleti viszonyokra, ami más gombabetegségeknél nincs meg. És innentől kezdve, ha az aszkospóra szóródás megindult, már csak az a kérdés, hogy a levélnedvesség időtartama az meddig tart. Egészen szélsőséges körülmények között, és erre a rendezvényeinken fel is hívjuk a figyelmét a termelőknek, hogy 4-5 fokos hőmérsékleti tartományban az aszkospóra kicsirázik, ha 40 órás levélnedvesség van, az időjárási feltételek erre kedveznek. Annyira, és már 40 óránál erős fertőzési viszonyok vannak. Tehát nagyon gyors az expozíciós idő, tehát az oppressóriumok képződése, megtapadása a levélen, majd az enzimek termelődése, amivel feloldja a kutikulát, és behatol a növénybe. Ezt ilyen alacsony hőmérsékleten, ilyen 4-5 fokon már 40 órás levélnedvesség elegendő. Ha optimális időszakot nézünk, ez a 25 és 15 fok közötti hőmérsékleti tartományokban, az meg olyan gyors, hogy elegendő 8-10 órás levélnedvesség ahhoz, hogy a fertőzések létrejöjjenek. És ugye nagyon sokszor beszélünk ilyen preventív, meg kuratív védekezésekről, és optimális körülmények között 8-10 óra áll rendelkezésre a preventív védekezésekre. És akkor, hogyha ez még hozzátesszük a fajta érzékenységet is, itt a gála fajtakör, a golden fajtakör, de az idered is érzékeny nagyon a varasodásra, vagy a Starkimson fajták, mint a Red Chief, akkor ez még rövidebb is 1-2 órával. És nagyon-nagyon korán létrejönnek a fertőzések. Olyannyira korán, hogyha az aszkospóra szóródás március vége felé esik, ilyen 25 és 30 között, akkor a leveleken a fertőzés a levél fonáki részén alakul ki, mert a rügybomláskor a levél fonáki rész van kívül, és a levél felülete pedig belül. És ilyenkor a kertészeknek forgatni kell a levelet, mert ha csak így ránézek a lombra, nem látom. És akkor nagyon szépen lehet látni, hogy a levél csúcsi rész az ott van megfertőződve. Most ezek a nagyon korán kihajtott leveleknek nagyon fontos szerepe van az auxin termelésben. Ha ezek bármilyen oknál fogva hideg hatás miatt gyűrődnek, hólyagosodnak, nem tud megfelelő módon az élettanilag működni a levél, vagy nagyon korai fertőzések vannak és elhalások vannak, akkor az auxin termelés lecsökken, és a kilombosodás és a tápanyagszállítódás gátlódik ebbe a korai időpontba, mert azokat a termékeket, amiket a fás részekbe tárol az alma, ezeket mobilizálja az auxin termeléssel, hogy a virágzáshoz mindenféle tápanyag és energia megfelelő legyen. Tehát ezért kell nagyon vigyázni, hogy a korai fertőzések semmiképpen ne következzenek be. A másik nagyon fontos dolog az a zöld bimbós állapota az almának. Ugyanis az almának áltermése van, és ebbe a korai zöldbimbós állapotban a csészelevelek már ott vannak, amik a termős képződésben is részt vesznek. Emiatt ezeknek a csészeleveleknek a korai fertőződése gyümölcs, vagyis termés fertőzéseket hoz létre. És nagyon sok partnerünk ilyenkor még kontaktkészítményeket használ, de ezek a kontaktkészítmények nagyon rövid tartamhatásúak, mert intenzív növekedésben van az alma, és nagyon gyorsan lenövi a lepermetezett részt. Ezért aztán itt, hogyha alkalmas a varasodás fertőzésre a időjárási körülmények, akkor, és tudjuk, hogy ez a zöldbimbós állapot már kialakult, akkor bizony olyan készítményeket is már használnunk kell a biztonságunk érdekében, ami kuratív, vagyis gyógyító hatással rendelkezik inkubációs idő alatt. Tehát megfertőződhet az alma, termése is, levele is, de még nem jelennek meg a tünetek, e közötti időszak alatt tudunk védekezni ilyen termékeket, ilyen például a Fabán, a BASF termékei közül, illetve a Reviona is, arra majd külön kitérek, hiszen hűvös időben, ez az április eleji első dekádjában szokott ez bekövetkezni, akkor még ugye nagyon gyakran az átlag középi hőmérséklet 15 fok alatt van, sőt 10 fok alatt is van. És ez a Revionának itt a hűvös időben levő kiváló hatékonyságát nagyon jól ki tudjuk használni, nem csak a lisztharmat, hanem a varasodás ellen is. A harmadik ilyen dolog ugye a gyümölcsnövekedés időszakában van, ami miatt a varasodás nagyon figyelni kell, mert a gyümölcsnek a felülete az négyzetesen nő. Tehát ha egy 2 milliméteres átmérőjű kis gyümölcskezdemény van, akkor annak a négyzete az 4 négyzetmilliméter, tehát a felülete 4 négyzetmilliméter. De ha ez a 2 milliméter 4 milliméteres átmérőjű lesz, addig annyira nő, akkor 16 négyzetmilliméter lesz, és tehát ez egy olyan gyors növekedés, amihez adaptálni kell a növényvédőszer, reket. Tehát olyanokat kell mindig választani, ami ezt a gyors felületnövekedést követni tudja. És ezt jól lehet látni, hogy a sziromhullás követően körülbelül 17-18 nap telik el, amíg eléri a zöld dió nagyságot. Most ez egy kicsivel több, mint 2 hét, nem sokkal több, mint 2 hét. Ez egy nagyon intenzív növekedési időszak, amihez olyan termékeket kell mindig választani, aminek hatására ezt a gyors felületnövekedést le tudjuk követni. Ilyen a termékünk a Dagonis, és ezt a termelők is észrevették. Tehát nagyon intenzíven használják ebbe az időszakba, és akkor ehhez még hozzá kell tenni, hogy a aszkospúra tömeges, legtöbb aszkospúra az a piros bimbós állapot és a zöld dió nagysága között szóródik ki, tehát érik meg, szóródik ki, tehát nagyon-nagyon veszélyes időszak ez a korai intenzív gyümölcsnövekedés, erre nagyon oda kell figyelni. Aztán van még egy, ugye a szélsőséges időjárást is figyelembe kell venni. Az aszkos spórák kiszoródásának a mennyiségét le lehet követni. Nagyon jól mutatják, ha lenne egy, ez a Burkhardt-féle spóracsapda, hogy hogyan alakul a vegetáció első negyedébe, hogyan alakulnak a spóraszóródás mennyiségei. Itt nekünk, ami nagyon fontos, arra kell gondolni, hogyha folyamatos esők vannak, akkor a 5 nap, 6 nap, 7 nap alatt megérett spóráknak mindig van esélye kiszóródni, mert átnedvesednek a levelek, fölnyílnak az aszkuszok, és ki tud szóródni. De vannak olyan időszakok ebben, amikor több hét is eltelhet, hogy egyetlen nem esik eső. Ebben az esetben folyamatosan érnek a spórák, majd 10 nap múlva, 14 vagy 16 nap múlva, amikor megjön az eső, akkorára a nagy mennyiségű spóra képes megérni, és várja a kiszóródást. Ha azt nézik, hogy egy ilyen normál esetben, ha 5-7 naponként megjönnek az esők, akkor általában ilyen 1000 darab spóra, aszkos spóra van légköbméterenként. Ha viszont 2 hétig nem esik az eső, hanem száraz időjárás van, és utána jön meg egy nagyobb csapadék, ebbe az esetben ennek a 3-4-szerese is kiszóródik. És ilyen esetekben az előrejelző berendezések hiába mutatják, hogy ez egy gyenge fertőzés, de a nagy spóra mennyiség miatt fülerősíti a varasodás fertőzés mértékét. És ilyenkor erre is kell gondolni, nem beszélve arra ilyenkor, hogy tökéletes fedettségre van szükség, annyi spóra van a levegőben, ami meg tud tapadni. Tehát ezt is nagyon figyelembe kell venni, és a más, és akkor az utolsó talán ilyen nagyon fontos dolog, az a korai fertőzések elkerülése. Ez azért van, mert a konidiumok nagyon nagy mennyiségbe tudnak képződni a fertőzött foltokon. Mondok egy példát, hogyha mondjuk egy érzékeny mucsú fajtán négyzetcentiméterenként 20-27 darab termőtest van. Átlagosan ilyen 50 és 100 aszkusz van egy termőtestben, és mindegyikben 8 aszkos spóra. Ha most azt nézzük, hogy legyen maximálisan 100 egy termőtestben, és akkor abból kiszorodik, akkor 100-szor 8 darab, tehát az azt jelenti, hogy 800 darab aszkos spóra tud kiszorodni egy termőtestből, és mondjuk ebből van 20. Akkor az 20-szor 800, akkor az 16 000. Na most egy négyzetcentiméteres foltról, hogyha már van konidium, abból nem 16 000 fog kiszóródni, hanem körülbelül 100 000 konidium fog lefűződni. Tehát amikor, tehát ezért kell nagyon korán elkerülni a korai fertőzéseket, mert ott onnantól kezdve duplán bajba kerül a termelő. Nagyon nagy mennyiségű konidium képződik, és még mindig szóródik a spóra, és a kettő összeadódik. Szabolcsban ugye ezért is mondják, hogy ha a varosodás fölmegy a fára, akkor azt csak vödörbe lehet leszedni. Tehát annyira figyelni kell rá, hogy a korai fertőzéseket elkerüljük. Ez egy alapvető feladat. Utána már nagyon nehéz helyzetben van a termelő.
Jó volt hallgatni ezt a mély elemzést, és így próbáltam rákapcsolódni és párhuzamot nézni a szőlővel kapcsolatban, és teljesen összecseng gyakorlatilag az alma esetében a varasodás ellen védekezés, és a szőlőben a lisztalmat ellen védekezés. Hogy azt a kritikus inokulum tüméget, ami ugye majd a termést, akár az alma esetében már ugye a szirmot ugye képes megbetegíteni, azt kell ugye minimalizálni, és azt kell a legkisebb szintre csökkenteni, gyakorlatilag, hogy ez a megközelítés mennyire fontos, és a másik, hogy ez nem, tehát ezt nem lehet másképp megvalósítani, csak hogyha nagyon jól ismerjük a környezeti feltételeket, tehát hogy a meteorológiai mérőállomásoknak milyen fontos szerepe van abban, hogy pontosan tudjunk időzíteni és tervezni, és ami a másik, ami még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy egyrészt ugye beszéltünk, te is beszéltél arról is, jó magam is, hogy ugye a környezeti tényezők ugye megváltoznak, hogy enyhék a telek, és hogy ne felejtsük el, hogy az enyhe telek után, ami tendenciaként ugye tapasztalt az elmúlt években, hogy nem csupán a telek lesznek enyhék, hanem a tavaszok viszont hűvösek. És hogy a hűvös tavasz az a növényvédő számára is ugye kihívást jelent, mert hogy melyek azok a szerek, amelyek megváltozott körülmények között akkor az eddig tapasztaltakhoz képest, rutinhoz képest hogyan fognak működni, és hogy hogyan befolyásolják a kórokozóknak a működését is. Úgy tűnik, hogy a varasodás esetében nagyon tágak a hőmérsékleti viszonyok, tehát a varasodás jól alkalmazkodik, adott esetben más kórokozó viszont nem biztos. Tehát, hogy az látszik, hogy nem lehet rutinszerűen védekezni egyik kultúrában sem, és hogy nagyon-nagyon mély ismeretekre és naprakész információkra van szükség, hogy magas szakértelmű és jó hatékonyságú növényvédelmet tudjunk folytatni.
Igen, és igazából Laci nagyon jól összefoglalta, hogy milyen ismeretekre van ehhez szükség, és hogy hogyan és mikor érdemes a varasodás ellen védekezni, és igazából most még egy valami maradt ki, az pedig az, hogy ebbe a védekezésekbe hogyan lehet a reviónát beilleszteni, illetve mik azok a tulajdonságai a reviónának, amik megkülönböztetik a többi piacon kapható azon készítménytől.
Abba a szerencsés helyzetben vagyunk mi, akik képviseljük ezt a reviona terméket, hogy amik azol molekulák még megmaradtak a gyümölcstermesztés során, itt alapvetően két komoly termékről van szó, a tebukonazol és a difenokonazol. A penkonazol kevésbé használják az almás területeken, mivel ő inkább lisztharmat ellen képes egy komoly védelmet adni, varasodás ellen már gyengébb a hatása. Ezt tudom elmondani igazából a tebukonazolra, hogy ő is inkább a lisztharmat ellen ad egy jobb hatást, és varasodás ellen már nem olyan markáns a hatása, és a difenokonazol esetében pedig inkább a varasodás ellen ad jobb eredményt, és a lisztharmat ellen pedig nem olyan hatékonyságú. Ezért a Revizol most az azzal csoportba tartozó készítmények közül az egyedüli, ami mind a két betegség ellen, mind preventíven alkalmazva, mind inkubációs idő alatt nagyon jó eredményeket képes mutatni a varasodás és lisztharmat ellen egyaránt. Ez egy nagyon markáns különbség a többiekhez képest. A másik ilyen az a hőmérsékleti viszonyok. Nagyon jó vizsgálatokat állítottunk be Csengerbe, ugye egy varasodás érzékeny fajtán, ahol kijött, hogy 10 fok alatt is kiváló eredményt adott a varasodás ellen, és tudjuk, hogy a piacon lévő többi azodok, azok inkább 15 fok fölöttiek, amikor 15 fok fölötti hőmérséklet tartományban tudnak jól hatékonyan működni. Tehát itt a reviónával az a szerencsénk, hogy berakhatjuk a korai fertőzések kivédésére is, és később is, amikor 15-20 fok körüli hőmérsékletek vannak, vagy 20 fok fölött is. Tehát nagyon-nagyon jól beilleszthető az alma növényvédelmébe. A varasodás ellen ki kell egészíteni a Revionát Delampro készítménnyel, hogy a külső-belső védelem jól meg lehessen oldani, és biztonságos legyen. És azt tudjuk mondani, hogy mivel a varasodás életciklusában mindig benne van az ivaros életszakasz, ezért ott mindig megvan az, hogy új változatok jöhetnek létre. Ezek az új változatok közül mindig vannak olyanok, amelyek a régóta használt hatóanyagokkal szembe már ellenállást is tudnak mutatni. Na most ezért mindenképpen rotációba kell használni a különböző hatásmechanizmusú készítményeket. És erre is kiváló lehetőség a Reviona, hiszen tudom váltogatni egy pirimetanil típusú készítményünkkel, ilyen például a fabánunk, ami egy kombinált hatóanyagú ditianon és pirimetanil tartalmaz, utána tudok beletenni egy azolt, utána tudom váltani a dagonisszal, ami ugye egy karboxamid származék és egy azol származék, tehát nagyon jól kombinálni lehet annak megelőzéseképpen, hogy ne alakuljanak ki egyáltalán ellenálló vagy rezisztens változatok. és erre is nagyon alkalmas a Reviona, és mi örülünk is neki, hogy ebből a régi, de nagyon fontos hatóanyagcsoportból jött ez, mert a többi légzésgátló, vagy valamilyen más enzim gátlása révén fejti ki hatását. Itt pedig az ergoszterol bioszintézist nek a kialakulását támadja a gomba, tehát mindig úgy tudjuk váltogatni, hogy mindig valamilyen más élettani folyamatát tudjuk gátolni a gombához, aki nem tud hozzászokni. Tehát ahogy a Péter elmondta, hogy ez egy szteránvázas vegyület, ha a DM-t blokkolni tudom, akkor onnantól kezdve ez nem alakul ki, és elpusztul a gombamicéliuma. Ebbe is, ebbe a szerrotációba is nagyon fontos a Revionának a szerepe.
Ugye bizonyos borvidékeken a lisztharmat és a peronospóra mellett egyre gyakrabban megjelenik most már a fekete rothadás is, ami ellen a termelők viszonylag nehezen tudnak védekezni. Mit gondolsz el, hogy miért ennyire bonyolult feladat a fekete rothadás elleni védekezés?
Valószínűleg azért gondolják sokan, hogy a fekete rothadás ellen nehéz védekezni, mert hát ennek történelmi okai vannak, ugyanis a fekete rothadásnak nincs olyan történelme, mint mondjuk egy peronospóra betegségnek, vagy a botritisnek, tehát a szürke rothadásnak, vagy éppen a lisztharmatnak. Nem ismerjük jól ezt a betegséget, és talán nem rendelkezünk elég tapasztalattal, gyakorlati tapasztalattal. Ez lehet az egyik oldal, a másik pedig azt mindenképp hangsúlyozni kell, hogy a fekete rothadás azért nagyon alattomos betegség. Ugye egy picit más stratégiát követ a szőlő esetében, mint mondjuk a peronospóra, vagy éppen mondjuk az almánál a varasodás. Nagyon érdekes egyébként, hogy vannak közös pontjai például az alma varasodás gombájának, tehát a Venturiainek, Valisnak, és mondjuk a fekete rothadás esetében ugye a Guinardia bidvellinek, ő mind a kettő aszkuszos gomba, tehát tömlős gomba, tehát rokonok, sőt azt lehet mondani, hogy a fekete rothadás teleomorf alakjának ugyanúgy pseudotéciumai vannak, mint ugye az a varasodás esetében, tehát vannak közös pontok, és egyébként a pseudotéciumokban ugye a zivaros póráknak az érési folyamata is bizonyos hasonlóságokat mutat, mert ugye ezek a pseudotéciumokban talált aszkos pórák is általában tavasszal alakulnak ki, alacsony hőmérsékleten indulnak be, mondjuk nem 4-5 fokon, hanem inkább 7 Celsius fokon, tehát egy picit magasabb hőmérsékleten indulnak be ezek a folyamatok, és ugyanúgy gyakorlatilag a szőlő legfogékonyabb fejlődési állapotaiban, tehát ugye a fürt megnyúlás, virágzás, bogyó növekedés időszakában termelődik a legtöbb inokulum, hogyha a környezeti feltételek kedvezőek, és ebben az időpont, ezekben az időszakokban képes fertőzni. Ami a nagy-nagy különbség például a varasodás gombához, vagy épp a szőlőperanoszparahoz képest, hogy a fekete rothadásnak néhány célirányos támadás már elegendő ahhoz, míg a varasodás gomba és a peronospora esetében arról beszélünk, hogy a rövid látenciát követően, ugye egy gyors generációváltással, sok-sok generáció egymás utánisága jelent gazdasági kártételt, nem megfelelő permetezés vagy permetezetlen viszonyok között, addig a fekete rothadás esetében néhány jól irányzott támadással közvetlenül a télen áttelelt fertőző anyagból már gazdasági kárral járó esemény következik be, tehát gyakorlatilag elkorhadnak ugye a szőlő bogyók, hogyha a korfolyamat végét nézzük. És ez azt jelenti egyébként, hogy a fekete rothadás azt az elvet követi, hogy nagyon nagy mennyiségű és nagyon nagy ellenálló képességű átterülő fertőző anyagot képez, és ezekből a fertőző anyagokból nagyon nagy mennyiségű inokulum képes kiszabadulni, és egy-egy fertőzés már nagyon agresszív. Tehát ez a másik oka, ami miatt úgy gondoljuk, hogy nehéz ellene védekezni. A másik pedig nagyon nehéz a tünetek megjelenésekor meghatározni adott esetben például, hogy mit rontottunk el a technológiában, hiszen a fekete rothadás gomba esetében nagyon-nagyon hosszú a lappangási idő. Amíg a szőlő intenzív növekedésben van, addig ez a lapangási idő mondjuk 2 hét, ami annyira azért nem hosszú. Viszont ahogy a szőlő növekedése kezd lelassulni, például a bogyók ugye már kezdenek kitelni, és közelednek ugye a borsónyi állapothoz, onnantól kezdve ugye ez a növekedés intenzitása fokozatosan csökken. Ha ilyenkor betegszenek meg a bogyók, akkor előfordul, hogy ezek a tünetek már csak augusztusban jelennek meg, tehát akár 5 héttel később szembesül azzal a termelő, hogy a szőlőbogyók elkezdenek kávébarna színűvé változni, akár csak féloldalasan, és aztán ahogy jár kell az ültetvényben, napról napra azt látja, hogy ez a korfolyamat megy előre, és egyre másra töppednek a bogyók. Ezek a bogyók ezek egyre sötétebb színűek, és nem korhadnak, vagy éppen leperegnek, hanem nagyon ragaszkodnak a kocsányhoz, és ott gyakorlatilag elkorhadnak, összeasznak, mumifikálódnak, és ugye a felületökön megjelennek azok a bizonyos fekete pontok, amiket ugye pycnidiumnak nevezünk, és ezek a pycnidiumok ugye a gomba anamorf alakjához köthetőek, ezek ivartalan termőtestek, amiben egyébként rengeteg pycnokonidium, tehát ivartalan konidium képződik. És egyébként így is ez a pycnidium féleség, tehát ez az ivartalan termőtest is, ugyanolyan hatékonysággal képes áttelelni, mint a pseudotécium, tehát az ivartalan spóra alak, vagy spóra alakot majd tavasszal képző termőtest is átalakul, és ez egy ilyen dupla veszélyforrás igazából a fekete rothadás esetében. Tehát, és egyébként ez már alapvetően a védekezés is meghatározza, olyan szempontból, hogy azokat az ültetvényeket tekintve, ahol konkrétan átterülő fertőző anyag van, azokat másképp kell tekinteni a következő vegetációban, mint ahova mondjuk a fekete rothadás besodródik, adott esetben például a borvidék, egy adott borvidék másik ültetvényéből, ne adj Isten a szomszéd ültetvényből. És ugye miért tud besodródni? Azért tud besodródni, mert a légáramlatokkal, a nedves légáramlatokkal nagyon szépen terjed. És hát, hogy szomszéd ültetvény? Igen, sajnálatosan azt kell mondanunk, hogy egyre több a felhagyott szőlő ültetvény, akár ha az egri borvidéken, a tokai borvidéken, vagy ha Bács-Kiskun megyében járunk, sajnálatosan látjuk, hogy egyre több az elhanyagolt ültetvény. És ezekben a nem permetezett ültetvényekben fajtától függetlenül adott évjáratban a fekete rothadás megjelenik, komoly károkat okoz, és az inokulum több évig életképes. Tehát ez a mumifikálódott múmia tömeg, vagy megfertőződött vesző, vagy kacs állomány, ami aztán ugye oda ragaszkodik a tőkéhez, vagy a talajszintben ott található, akár hosszú évekig képes fertőzőanyagot termelni. És ez azt jelenti, hogy ezek a kockázatok növekednek, folyamatosan növekednek. A járvány kialakulásának feltételei egyébként, ahogyha a környezeti tényezőket veszük, akkor az nagyon hasonlatosak a peronoszpóráihoz. Alapvetően egy melegkedvelő és egy nedvességkedvelő, a csapadékkedvelő kórokozóról van szó. Tehát egy száraz tavaszon, egy száraz évjáratban ez a fertőzés, ennek a fertőzésnek a bekövetkezése, ez ugye nem valószínűsíthető. Azonban, ahogy említettem, egy-egy ilyen, ha a fertőzőanyag rendelkezésre áll, egy-egy medártkori nagy mennyiségű csapadék, jó dunsztos néhány nappal egyetemben már azt eredményezheti, hogy megindul a fertőzés, és egy-egy fertőzés akár 20-30%-os terméskiesést tud okozni. A jó hír egyébként, mind a mellett, hogy ez egy tényleg nagyon alattomos betegség, hogy viszont nem annyira nehéz ellene védekezni, mint gondolnánk. Ugye a lisztharmat ellen gyakorlatilag több mint egy évszázada védekezünk, a peronoszpora ellen hasonlóképpen egy hosszú időtávot tudhatunk magunk mögött, a védekezési tapasztalatokat illetően, hozzáteszem, ennek ellenére még mindig sokan, sok termőhelyen nem tudnak hatékonyan védekezni, mert nagyon adaptálódott ugye a kórokozó, hogy a Laci említette, hogy a varasodás is együtt evolválódott az almával, tehát hogy nagyon furmányos kórokozókról van szó. Mi azt gondoljuk, hogy a tapasztalataink alapján, hogy a fekete rothadás ellen jóval könnyebb védekezni, és erre például az ad lehetőséget, hogy amit a Laci említett, hogy ugye a varasodás gomba elleni kuratív védelemnek ugye milyen szerepe van a Revion esetében, hogy itt a kuratív megközelítés még inkább igaz, és kuratív megközelítéssel is még nagyon magas hatékonyságot lehet elérni. Tehát nyilván a preventív védelem nagyon fontos, a külső védelem. Adott esetben például említettem, hogy azok az ültetvények, ahol maga a kórokozó áttele nagyon fontos, hogy az egész permetedési programot úgy építsük fel, hogy annak minden eleme tartalmazzon fekete rothadás elleni hatóanyagot. Értem ez alatt, hogy tavasszal mondjuk olyan hatóanyagot választunk már, kontakt külső védelemre, amelyeknek van fekete rothadás elleni hatása. A mi portfóliónkban egyébként ilyen is engedő akarata is van, hogy a Delán Pro. A Delán Pro készítménynek van engedélye fekete rothadás ellen. Azt kell mondani egyébként, hogy bár engedélyokirata nem rendelkezik, de hogyha a metirám hatóanyagra gondolunk, a polirám használatára, ugye egy kontakt megoldás, ugye a tavaszi időszakban peronosporán a metirám hatóanyagnak is van fekete rothadás elleni hatása, de ilyen a folpet is, aminek szintén van. Tehát ezeknek az elemeknek a technológiába illesztésével már van egy megalapozott védelmi lehetőségünk. Amennyiben viszont komoly hatékonyságra és célirányos védekedésről van szó, a Revióna mindenképpen szóba jön. Azt is sikerült megtapasztalnunk a kísérletekben, hogy mi ennek az oka egyébként. Egyrészt sikerült bizonyítanunk 5 napos kuratív hatást, amit úgy érts, hogy gyakorlatilag, hogyha bekövetkezik az elméleti veszélyhelyzet, azt látjuk, hogy van egy nagy mennyiségű csapadék, és ennek nyomán kialakul adott hőmérsékleten egy hosszú nedvességborítás, és hogyha a fertőző anyag rendelkezésre áll, akkor a fekete rothadás megfertőzi a szőlőt. Onnantól kezdve egészen 5 napunk rendelkezésre áll arra, hogy a Revióna kijuttatásával gyakorlatilag majdnem 100%-os hatékonysággal meg tudjuk akadályozni a tüneteknek a megjelenését. Erre kísérleteink vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki nem kíván egy teljes technológiát fekete rothadás ellen felépíteni, hanem célirányosan szeretne ellen védekezni, és használja az előrejelzés eszközeit, akkor ezt nagy hatékonysággal megteheti. Ilyen értelemben a fekete rothadás elleni védekezés időzítése megint csak nem a szőlő fenológiájához kapcsolódik, hanem a kórokozó biológiájához és a környezeti tényezők ismeretéhez, de nagyon nagy hatékonysággal tudunk Revionával célirányosan védekezni. A másik, ami kitűnik, hogy nem kell folyamatosan védekezni fekete rothadás ellen, hanem elegendő ezeket a bizonyos veszélyhelyzeteket figyelni, és ezt követően permetezni, de azt is látjuk, hogy a tartamhatásban is rendkívüli. Tehát gyakorlatilag egy bogyó növekedés közepén elvégzett, mondjuk egy 74-es, 75-ös stádiumban elvégzett revionás kezelés simán kitarta a fogékonyság, fürt fogékonyság végéig, tehát augusztus elejéig ezzel az egy védekezéssel célirányosan tudok hatékonyan fellépni a fekete rothadás ellen. És egyébként erre volt egy nagyon érdekes laboratóriumi kísérlet, amit nem szeretnénk most részletesen elmondani, de annak az volt a lényeg, hogy a Revióna hatóanyag, a Revizol molekula, az úgy működik, például a tebukonazol ellentétben, hogy nem annyira dinamikusan vándorol a szövetek között, hanem ezzel szemben viszont nagyon szépen eloszlik a különböző rétegekben. Nagyon sokáig tartózkodik a hatóanyag egy része a levelek felületén például, aztán a kutikula réteghez is kötődik egy jó nagy mennyiségű hatóanyag, és az alapszövetek irányába is elmozdul egy része, és ez egy ilyen komplex védelmet biztosít, és ugye azt tudni kell, hogy a fekete rothadás kórokozója az egy hemibiotróf gomba, és ezért is hosszú a lappangási ideje, és éppen egyébként a kutikula szövetek alatt nagyon sokáig nő a micéliuma, akár ugye említettem 4-5 hétig is, mire ugye elindul a nekrotikus folyamat, és ez a hosszú időtartam egyébként ad lehetőséget arra, hogy megakadályozzuk a tünetek kialakulását, és a Revióna hatóanyaga, tehát a Revizol, az éppen ebben a zónában tartózkodik. Még egy nagyon fontos dolgot említenék még a kórokozó biológiájával és a fertőzéssel kapcsolatban, hogy nagyon fontos, hogy Laci is említette, hogy a varasodás esetében ugye minden zöld növény rész érintett, ez a fekete rothadásra is igaz. Egy szövet fogékonyságát az jelenti, hogy egyrészt asszimilál, fotoszintetizál, másik pedig növekedésben van. Éppen ezért ugye a szőlőnél is azt találjuk, hogy a legeslegfiatalabb levelet a fekete rothadás kórokozója nem fogja megbetegíteni, tehát mondjuk a zászló csúcsán lévő levelet, az még túl fiatal. A második, harmadik, negyedik levelet, ami a legintenzívebb növekedésben van, azt bizony megfertőzi, és ott ki fognak jönni a tünetek, viszont az ennél idősebb leveleken a tünetek már nem jelennek meg. Vannak kutatók egyébként, akik azt gondolják, hogy ezek a levelek a fertőzés pillanatában, mivel növekedésben vannak, még megfertőződnek, de a tünetek már nem fognak kialakulni. Valószínűleg, mivel itt a növekedés már nem elég intenzív, a kórokozó nem tud annyi tápanyagot felvenni a szövetekből, hogy a nekrotizálódás folyamatát, vagy a termőtest képződés folyamatát is elindítsa, ezért a tünetek ugye ki sem alakulnak. És a bogyók esetében is azt tapasztaljuk, hogy a legfiatalabb bogyók a legfogékonyabbak, és ahogy a bogyók növekedése lelassul, az ellenálló képesség egyre erősebb. Ami veszélyes egyébként fürtöknél, ugye nyilvánvaló, hogy a bogyók csak a virágzás pillanatától, a pártasapkák kinyilásának időpontjától tudnak megfertőződni, viszont a fürt maga nincs biztonságban, mert a fürtkocsány is meg tud fertőzni. Vagy a fürtnek a nyele meg tud fertőződni, és akkor ilyen hosszanti elnyúlt, besüppedő foltok alakulnak ki. És hogyha ez a fertőzés elég agresszív, akkor sajnos azt tapasztaljuk, hogy elhalnak az edényalábok, és komplett fürt részek, vagy egész fürtök elpusztulnak, még mielőtt a szőlő gyakorlatilag elindíthatná a bogyóképződést. Tehát nem a bogyón keresztül lesz termésveszteségünk, hanem azon keresztül, hogy az egész fürt elpuszt. Ugye peronospóra is tud ilyet, hogy a korai peronospóra fertőzés akár az egész termést is ugye képes elvinni. De jó hír, hogy hatékonyan tudunk kellene fellépni, és nagyon jó ki tudjuk használni a revionában rejlő tartamhatást és a kuratív hatást is.
Peti, két kérdés jutott eszembe.
Igen.
Nagyon sokszor találkozunk bács-megyei termelőkkel, és az egri és a bükki gyöngyösi borvidéken. És tőlük halljuk vissza, hogy vannak ezek az intermediár fajták és az ellenálló fajták, igen, amelyek bár minimálisat kell permetezni lisztharmat és peronospóra ellen, de rendszeresen, ha arra alkalmas időjárás van, megjelenik a fekete rothatás. A másik ilyet, amit rendszeresen hallunk, és meg is kérdezem tőled, hogy elindult a szőlőkombájnos gépi betakarítás.
Igen.
És egyre gyakrabban halljuk, hogy a termelői oldalról, hogy a fekete rothadásnak az ő elmondások szerint ez kedvez a fertőző anyag mennyiségének és a következő évi fertőzés kiindulásának. Ebből az összefüggésből a gépi betakarítás és ugye ezek az ellenálló fajták szempontjából mit tudnál nekik mondani?
Én azt tudom mondani, hogy ugye kibontakozott egy irányzat ugye az alföldi régióban elsősorban, hogy ugye a peronospóra és liszthalmat ellenállóság szempontjából ugye erősebb fajtákat kezdték ugye előtérbe helyezni. Gondolunk itt például az alettára vagy a biancára, hogy a nagy felületeket foglalnak el, és nyilván ugye gazdaságossági szempontból itt egy sokkal lazább növényvédelem valósul meg. Most éppen ebből az okból kifolyólag gyakorlatilag erősödött fel ezekben az ültetvényben a fekete rothadás jelentősége, ugyanis ezek a fajták nem rendelkeznek fekete rothadással szembeni ellenállósággal. Tehát, hogy ők meglepetésszerűen azért kapták ezeket a fertőzéseket, mert hogy lazult a technológiai fegyelem gyakorlatilag. Ez egyébként a szerhasználathoz is köthető, mert hosszú évekig a fekete rothadásán úgy védekeztünk egy hatékony technológiával, hogy nem is tudtunk róla. Tehát nem célirányosan a fekete rothadásán védekeztünk. Gondoljunk csak ugye azokra az időkre, mondjuk a 2000-es évek elején, amikor a strobilurin tartalmú készítmények tehát ezek a készítmények jelentették ugye a védekedés gerincét, és ezek a hatóanyagok ugye nagyon jól kezelték a fekete rothadás problémáját, nagyon jó volt a kuratív hatásuk, ugyanúgy tartalmatásuk, mint a revionának, és ugye ezek a védekedések elmaradnak. Elmaradtak, ugye az ellenállóság következtében ugye ezeket kivettük a technológiából, és ugye ezek az alföldi szőlők, amit ugye említettél, ugye itt pedig ugye a védekedések száma lecsökkent és leegyszerűsödött. Ugye a mankocep kiesésével, ami szintén egy jó kontaktvédelmet tudott fekete rothadásán biztosítani, egy-egy rézzel, kénnel, esetleg egy-egy más egyszerűbb hatóanyag bevonásával letudják a liszthalmat és peronospóra védelmet, ugyanakkor ugye teret nyitnak a fekete rothadás felszaporodásának. Tehát az elhanyagult ültetvények, illetve ugye a kevésbé intenzíven permetezett ültetvények, ez mellett egyébként nagyon fontos, hogy az ökológiai ültetvényekben megoldhatatlan probléma, és ugye még egy dolog, amire rákérdezte ez a kombány, vannak, akik ezt nem tekintik annyira számottevőnek, mások szerint a kombányokkal képesek vagyunk áthurcolni az egyik ültetvényből a másik ültetvénybe a fertőzőanyagot, hiszen ugye a kombányos szüret pontosan arról szól, hogy leveregetjük a szemeket, ugye és intenzíven gyakorlatilag egy mechanikai beavatkozás történik ugye szüret során, tehát simán elképzelhet, hogy azokban esetekben, ahol nem történik meg mondjuk a kombánynak a rendes eltakarítása, ugye az egyik műszakból a másikba, hogy milyen a gépkezelő például. És egyáltalán egyébként a gép is, tehát hogy nem csak a szüretnek, de a meccési folyamatoknak a gépesítése, a gondos kezek, amik ugye képesek lennének hatékonyan eltávolítani a fertőző anyagot az adott ültetvénybe. Tehát ezek az intenzifikációs folyamatok bizonyosan kedveznek annak, hogy a fekete rothadás ugye előkerül. Az egyik legfontosabb házikerti körülmények között védekezési lehetőség ugye a fekete rothadás esetében, hogy a fertőző anyag eltávolítása lenne, ami ugye üzemi körülmények között sajnos már nem megoldható. És nagyon fontos egyébként, hogy a fekete rothadás fertőző anyagát nem csupán a tőkéről kell eltávolítani. Gondolok itt a fertőző kacsokra, veszőrészekre, fürdkocsányokra, bogyókra, mert ha ezek a földre kerülnek, onnan ugyanúgy fertőznek. Tehát a földre került fertőző anyagot minimum be kellene forgatni, tárcsázni. Most ezt nem tudjuk ugye maradéktalanul megtenni, még akkor is, hogyha feketén tartjuk az ültetvényeket. Akkor is ugye a soralja az általában ugye füves marad, és mindazonáltal ezek a tényezők együttesen sajnos segítenek a fekete rothadásnak. Tehát oda kell figyelnünk a fekete rothadásra.
Péter, így a szőlő technológia végére röviden az elhangzottak alapján összetudnád foglalni, hogy a Revionán alapuló szőlővédelmi technológia az hogyan is néz ki?
Igen, tehát ahogy kiviláglott az előző beszélgetésből, tehát hogy a lisztharmat és a fekete rothadás elleni védelem, az a mi technológiánkban összekapcsolódik, és nyilvánvaló, hogy a termelőknek is így érdemes gondolkodni. Tehát a fekete rothadására nem külön időpontokat szúrunk bele a technológiába, és növeljük a védekezések számát, hanem gyakorlatilag a fekete rothadás elleni védelmet hozzárendelhetjük a lisztharmat elleni védelemhez, amennyiben ugye a Revionak készítmény alkalmazásáról beszélünk. Tehát ez nyilvánvaló, hogy adott esetben, hogyha a fekete rothadás a fontos betegség, akkor úgy érdemes megválasztani a Reviona időpontját, hogy akkor abban az időpontban a lisztharmat elleni védelmet is ugye a Reviona fogja biztosítani. Tehát az egyik lehetőség. A másik, amire visszautalnék, amiről már volt szó, a Reviona nagyon jó beilleszthető a technológia első szakaszába, tehát az első-második védekezések időszakába, amikor a legfontosabb dolog az, hogy az inokulum szintet alacsonyan tartsuk, és elsősorban a lombvédelemre koncentrálunk, ugye ekkor még a virágzás előtt vagyunk. De a készítmény egyébként használható akár ugye a közvetlen bogyóvédelemre is, ott is felveszi a versenyt a többi triazol tartalmú készítménnyel, és használhatjuk a vegetáció második szakaszában, amikor is ugye a lombvédelem a legfontosabb, és azt kell mondanom, hogy a tartalmhatásának köszönhetően akár több egymás utáni kénnel végzett permetezést is ki tudunk vele váltani egyetlen Reviona célirányos permetezéssel. Tehát így illeszkedik bele a technológiába is. Hangsúlyozzuk, hogy nagyon nagy szerepe van itt az előrejelzésnek és a kórokozó biológiájának, hogy az adott kórokozó biológiájához illesszük hozzá ugye a védekezéseket.
Köszönöm. Ugye amellett, hogy szőlőben és almában is felhasználható a Revion, a csonthéjas kultúrákban is engedéllyel rendelkezik. El tudnád mondani, Laci, hogy miben különbözik a Revion a csonthéjas kultúrákban, illetve mik azok az egyedi tulajdonságai, ami miatt a csonthéjasokban is nagyon jól felhasználható, illetve hogyan is néz ki a BASF csonthéjas technológiája a Revionával kiegészítve?
A csonthéjasoknak is megvannak a maguk olyan fontos betegségei, amik adják a csonthéjasok védekezésének a gerincét. Ide tartoznak az úgynevezett monilia félék. Itt mindegyik moniliát bele kell érteni, a monilia laxa, fruktogénia és fruktikóla. Emellett ugye nagyon fontos kérdés az antraknózis, megyben elsősorban nagyon nagy jelentősége van, illetve őszi barack esetében a tafrina elleni védekezése az egyik meghatározó, illetve hát ugye még a gyors lombhullást okozó betegségek, mint a Blumeriella, jappi nevezetű gomba, szintén nagyon fontos, hogy meglegyen. Ugye ezek a gombák, a moniliák elsősorban virágfertőzőek, tehát legkorábban ekkor találkozunk velük, tehát virágzás időszakában kell védekezni ellenük, hogy az megfelelő legyen a védekezésünk, és ekkor pontosan tudunk a monilia ellen védekezni a vegetáció kezdetén. A Blumeriella az egy nagyon érdekes betegség, hűvösebb, csapadékosabb időjárás esetén ez is előjön, és az a probléma vele, hogy nagyon gyors lombhullást okoz a megyben és a cseresznyébe, ezáltal már nem tudja kinevelni a gyümölcsöt, illetve a gyors lombhullás miatt később egy új lomb növekedési időszak indul meg, új kihajtás, ami elviszi a tápanyagok jelentős részét a következő évi rügydifferenciálódástól. A tafrina az szilvába fontos, de első, de meg őszi barackba is nagyon fontos, mind a levelet, mind pedig a gyümölcsöt képes károsítani. Az antraknózisnál pedig az a legnagyobb baj, hogy mikor már azt hiszük, hogy minden rendben van, és majd jöhet a betakarítás, ez pedig zsendülés időszakában képes olyan súlyos gyümölcs károkat okozni, ami miatt át se veszik a termést, és hogyha több besüppedő folt is van a megy termésén, vagy a cseresznye termésén, ebben az esetben még ipari célra sem fogják megvásárolni. Na most ezek a betegségek, ugye különböző időjárási feltételek, meg fajta érzékenység is itt közrejátszik, de mondjuk egy megy esetében a fő fajták, ilyen mint a érdi bőtermő, vagy érdi nagygyűbönsű, vagy a Kántor Jánosi 3-as, 5-ös, vagy a újfehértói fürtös, vagy a debreceni bőtermő, ezek mindegyike fogékony a moniliára, és az antraknózisra is fogékonyak, de ugyanezt mondhatjuk el a petri megyről is, amit egyébként nagyon szeret a konzervipar, mert jó minőségű, állagú a feldolgozás során. Most ugye ezek a betegségek korán, áprilisi időszakban jön a monilia, de ugyanígy hűvös csapadékos időben a tafrina is korán
jön. Már most fertőz.
Már most lehetne, igen, ha kihajtana. Tehát olyanok a feltételek. Most ehhez olyan termékeket kell választani, aminek megvan a preventív alkalmazás lehetősége, megvan a kuratív hatása is, és mellette hűvös időben is hatékony. Most magának a megy és általában a csonthíjasok technológiájába a BASF-nek nagyon jó termékei állnak rendelkezésre. Akár mondhatnám a nagyon régóta már több mint 10 éve bevált Signum termékünket, és ennek a szerrotációnak egy nagyon-nagyon jó lehetősége az azol hatóanyagú revionánk. Hűvös időben is hatékony, preventíven tudjuk alkalmazni, nagyon jó monilia, blumeriellani hatása van neki, tehát nagy biztonsággal tudják a revionát a csonthíjasok termelői alkalmazni betegségek ellen, és ami nagyon különleges és nagyon fontos lesz a termelők számára, amit jeleztek is felénk már, hogy nagyon rövid a élelmezés egészségügyi várakozási ideje a revionának. Mindössze 3 nap. Ez azt is mutatja, hogy nagyon jó a bomlás dinamikája a hatóanyagnak. És erről is van egy nagyon jó hírünk. Tehát egyik ez. A másik, hogy komplex, széles hatásspektruma van. Tehát ha mi monilia ellen védekezünk, akkor mellette a blumeria ellen is védekeztünk. Ha monilia ellen védekezünk virágzásba, őszi barack ellen, akkor a tafrina ellen is tudtunk védekezni, hát ugyanaz a hatóanyag. Mind a két, tehát széles hatásspektruma van, és ez nekünk nagyon jó legyen a szilva, megy, cseresznye, vagy őszi barack. Nagyon jó a rövid várakozási idő, és az, hogy az antraknózis ellen, ami a megynek az egyik legveszélyesebb betegsége, különösen hűvös, csapadékos időjárásban, amikor a betakarításkor ilyen az idő, ebbe egyedülálló hatása van a revionának. A rövid élelmezés egészségügyi várakozási idő miatt nem akadályozza a betakarítást. 3 napot mindenki ki tud várni, nincs vele probléma, és ennyi az élelmezés egészségügyi várakozási ideje a revionának. És ugye jól lehet alkalmazni, akár friss piacra szedi valaki a medgyet szárral, vagy rázógépes betakarítás esetén is, és ugye az, hogy nem kell attól tartani, hogy a antraktózis miatt válogatni kell a meggyet, vagy megsebeszik. Ez a Reviewna, ahogy a mi visszajelzéseink vannak a termelőktől, a Reviewnára nagyon nagy fontossággal számítanak a termelők az antraknózis elleni hatása miatt. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy olyan lehetőségek vannak benne a meggytermesztők és csontias termesztők számára, ami eddig nem volt. Hűvös időbe, meleg időbe hatékony, ez megint nagyon erősen jó, és még van egy dolog, ugye ez a fenntarthatósági szempontból. Az azolok közül egyedül a Reviewnának van, meg az a dozírozása, ami lombfal felület arányosan tudjuk alkalmazni eredményesen. Tehát amíg rövid és kicsi és kevés lomb van, akkor annak megfelelően alacsonyabb dózisokat tudunk használni és alkalmazni eredményesen. Majd amikor a teljes lombfelület kialakul, akkor pedig kell csak a legnagyobb dózisokat használni, és ez többi azolnál egyetlen nincs meg. Jelen pillanatban a régebbi azolok, mint a tebukonazol, vagy a difenokonazol, ezeknek mindegyiknek hektár dózisuk van. Tehát ha a kezdet kezdetén alkalmazzuk ezeket, akkor is ki kell adni a teljes mennyiséget, mintha teljes lombfelület van. Ezért, ha ki a Reviewnát használja, azoknak a peszticid terhelése a területnél alacsonyabb, mint más azolok esetében.
Köszönöm szépen, Laci. Én azt gondolom, hogy itt az elhangzottak alapján egy nagyon komplex képet kaptunk arról, hogy mennyire széles hatásspektrummal rendelkezik a Reviewna, és mindenki megfelelően be tudja majd illeszteni a saját növényvédelmi technológiában, mind szőlőben, mind almában, mind pedig akár a csontias kultúrák esetében. Én köszönöm szépen nektek, hogy segítettetek nekem megismertetni most a Reviewnát a felhasználókkal.
Az elmúlt két részben a Szakmai Ártalom kertész különkiadását hallhattátok. Ha tetszett az adás, iratkozz fel további tartalmakért. A korábbi adásokat megtalálod YouTube-on, Spotify-on, Apple és Google Podcast-en. Sziasztok!